Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 105. Zsoltár első versével. Adjatok hálát az Istennek. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, és azokat is, akik a képernyők előtt ülnek, és így hallgatnak, néznek minket. Isten hozott mindnyájunkat ezen a gyönyörű, szép őszi vasárnapon. Folytassuk az Isten tiszteletünket. A 255. dicséretet énekeljük, az első 3 és a 7. versét, mely igen jó az Úr Istent dicsérni. Segítségünk, Isten tiszteletünk megállása jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Pál apostol a kolossébeliekhez írott leveléből a 4. rész 7. versétől a rész végéig. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükikhoz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja a szíveteket. Velem egy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veledek, ami itt történik. Köszöntiteket Arisztarkhosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unoka öccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében, ők vigasztaltak engem. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletes, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodíciában és Hierapolisban vannak. Köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos, és Démász. Köszöntsétek a laodíciai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet. Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodíciai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodíciából érkezett levelet ti is felolvassátok. És mondjátok meg Arkiposznak, legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. A köszöntést én, Pál, írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én bilincseimről. Kegyelem veletek. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk most. Együtt lehetünk időn, téren átívelve egymással, azokkal a szentekkel, akik most a világ más tájain szintén a te nevedben gyűlnek össze, az angyali seregekkel, sőt azokkal a szentekkel, akikről most itt Pál apostol írt, akik nálad vannak, akik a régi időkben éltek, és akik ránk hagyták ezeket. Köszönjük, Urak, ezt a kiváltságot, köszönjük, hogy veled lehetünk, hogy krisztusiak lehetünk, keresztények lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy szólsz, köszönjük, hogy szól az igéd, fennmaradt ezer éveken keresztül, és köszönjük, hogy nem csak, hogy fennmaradt, hanem terjed, és mi is terjeszthetjük. Köszönjük, hogy ránk is hatott. Köszönjük, hogy minket is megváltoztatott. És azt szeretnénk kérni, hogy továbbra is változtass, továbbra is formálj minket az igéd által, sőt, hadd éljen úgy bennünk az igéd, hogy amikor mi meghallgattuk ezt, akkor mi is úgy adjuk tovább, hogy ez valóban formáló ige legyen azok számára, akiket ránk bíztál. Kérünk, Urunk, hogy ezzel az igéddel, ezzel a formáló igéddel szólíts meg. Kérünk, hogy szent lelkeddel legyél jelen. Kérjük, hogy te világíts át, te mutass rá a bűneinkre, te bátoríts minket, te buzdíts. Olyan sokféle szükséggel jövünk, Urunk. Látod mindannyiunk lelkét. Kérjük mindazt, amire szükség van tőled. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, nyisd ki a szívünket, hadd fogadjuk be a nekünk szóló üzenetet Jézus nevében. Amen. Készüljünk az igehirdetésre, az új énekesfüzet 61. énekével. Hadd halljam hangod.
Mikor csendben vágyom,
Az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét át szeretném most adni nektek, meg van írva Pál Kolossé beléghez írott leveléből, levelében az első rész, első 8 versében. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és hogy az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hűszolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetekről. Új sorozat lesz. Ez indul most. Az Ószövetséget vettük, sok ószövetségi igét kaptunk a nyáron, és most tulajdonképpen azért is kerestünk egy új sorozatot, hogy mi az, ami most egy kicsit ilyen tartást meg lelki töltést adhat nekünk az őszi időszakban. És hát apropó az a Bibliaolvasó kalauznak a beosztása volt, ez is lesz majd nem sokára soron a Bibliaolvasó kalauzban, tehát a Kolossé beliekhez írott levél. Egészen adventig fog tartani, úgyhogy így készülhetünk, olvasgassuk otthon is. Azzal kezdeném, hogy miért íródott, és hogy mit tanulhatunk belőle. Keresztény alapozás. Hasonló, mint az efézusi levél, keresztény alapok és a keresztény identitás erősítése a témája, plusz egy kis érzékenyítés a hamis szellemi irányzatok ellen, hogy felvértezzen minket, hitvédelemre tanítson minket. Most kérek néhány képet majd a vetítőktől. Egy kis bevezetés tani, illetve kortörténeti információt kérünk most. A vetítők mindjárt vetítik is. Igen, hol van ez a Kolossé? A mai Törökország területén található, ott hát Izmir és Antália között félúton, légvonalban. Itt van látszik a Törökország, és ki van vetítve a nagyobb kép. Úgy hívják ezt a völgyet, hogy Lükosz völgy, egy Lükosz nevű kis folyócskának a völgye, és három szomszédos város van egymáshoz közel. Ott látjátok Kolossé, hát angolul van írva, Kolossé, illetve Hierapolis északon, és délen pedig Laodicea. Ezek körülbelül 7-8-10 kilométerre vannak egymástól, és hogyha valaki kíváncsi rá, hogy most hogyan néznek ki ezek a városok, mehetünk a következő képre. Ez például Hierapolis. Hierapolis maradt meg a legjobban. Ez egy gyönyörű romváros, hatalmas város volt ez. Egyébként Kolossé, illetve ezt az egész területet földrengés rázta meg Krisztus után 62-ben. Kolossé szinte teljesen elpusztult, meg Laodicea is, de aztán Laodiceák maguktól fölépítették magukat, mert annyira gazdagok voltak. Hierapolis maradt meg a legjobban. Hatalmas városok lettek ezek. Óriási amfiteátrummal mehetünk még tovább, nézzünk még képet. Hatalmas főutcával, sugárúttal, intézményekkel mehetünk tovább. És hogyha valaki, tényleg ez óriási amfiteátrum, ez mint Hierapolis, és ha valaki esetleg járt már Törökországban ezen a területen, a következő képről lehet, hogy jobban ráismer. Ez a bizonyos Pamukkale, ami akkoriban még ugye így nem létezett, de most ez a Gyapotvár nevű kis hát üdülő övezet, ahol ilyen meleg forrásokból meszes víz jön elő, és ilyen fehérre festi ilyen teraszosra festi a tájat, olyan, mint nálunk Eger Szalók, ha jól tudom, ugye? Hát nekünk egy kicsit kisebb, ez egy jóval nagyobb terület, de úgy látszik, hogy egy nagyon virágzó kultúra volt itt, és hát Kolossé volt az első alapított város, de aztán lehagyta őt Laodicea és Hierapolis. Kereskedelmi utak kereszteződésében voltak ezek a városok. Laodiceáról tudjuk ugye a Jelenések könyvi levélből, hogy egy nagyon gazdag város volt, bankközpont, Kolossé inkább a juhtenyészéséről volt híres, de itt voltak a gyógyfürdők, és hát kelmefestés, különböző gyógyászati eszközkészítés volt itt. Nagyon-nagyon jó, prosperáló városok voltak ezek. És ami az érdekesség, tehát nagy városok voltak abban a viszonylatban, és hogy ilyen közel voltak egymáshoz, nagyon jó kapcsolatban voltak egymással, és a kereszténység is így terjedt el, hogy ha már az egyik helyen volt, akkor már másik helyre is elment. Mert annyira intenzív kapcsolatban voltak egymással, itt az üzleti meg egyéb kapcsolatok révén, hogy ha ugye volt egy ilyen esemény, hogy Pál apostol ugye itt nem járt, de Efézusban elkezdett tanítani, és tudjuk, hogy 2 évig vagy 3 évig istán tanította egy ilyen iskolába, és így mondja az ige, hogy egész Ázsiába, Kis-Ázsiába kiterjedt az Isten igéje. Hát így, hogy ezeken a városokon keresztül szájról szájra adták a tanítást. Ez a bizonyos iskola, úgy látszik, hogy itt volt tanítványa Epafrász is, és ő plántálta ezeket a gyülekezeteket. Hát nem biztos olyan gyülekezetekre kell gondolni, mint a Káposztás mennyire, vagy a mostani ismert gyülekezetek, hanem először elkezdődött egy házi gyülekezet. Itt a felolvasásban, a lekcióban hallottuk is, hogy üdvözölje Nimfát és az ő házánál levő gyülekezetet. Tehát házaknál jöttek össze az emberek, ilyen baráti körök formájában, ahogy a mi gyülekezetünk is annak idején egy ilyen házi csoportból indult. Hát kicsi kezdet, kis magvetés, és aztán növekszik. Pál apostol fogságból ír ezt a levelet, ugye emlékezzetek meg a bilincseimről, mondja, és hát itt többféle fogság is felmerülhet, ami mégis marad, az a római, tehát valószínűleg ezt Pál apostol a római fogságból írja, amikor is Epafrasz meglátogatja, és beszámol a helyzetről, és akkor erre ez fogja meg úgy Pál apostolt, hogy na, erre írunk egy levelet. A levél lényege, hogy megerősíti a gyülekezetet abban, hogy tiszta és teljes tanítást kaptak, teljes evangéliumot kaptak. Epafrász megbízható és mindent átadott. Nem kell aggódni. Nincs szükség másra, az evangélium elég, aki ezt elfogadta, az teljes értékű keresztjén. De hát mi lehetett a háttérben? Mi lehetett a kolossébeli gyülekezetnek a kételje mögött? Mi okozhatott bennük elbizonytalanodást? Figyelnünk kell majd Pál érvelését, a sorok között kell majd kicsit olvasnunk. Vannak ilyen kulcsszavak, hogy teljesség, szabadság. Most fel is sorolok egy pár dolgot. A teljesség, hogy hát ha Epafrász nem adta át a teljes evangéliumot, és lehet, hogy jó lelki dolgokat adott, de még erre kell építeni. Nagyon sok ilyen jelenség van ma is. Akár mondhatom a szomszéd gyülekezetnek, illetve a szomszéd levélnek, hogy a Galata beliekhez írott levélben is ott is olyan hatás van, hogy jöttek a judaisták, és azt mondták, hogy jó van, kedves keresztények, szépek vagytok, aranyosak vagytok, de még az hiányzik, hogy... Tehát egyfajta ilyen evangélium plusz töltetű tanítás jelenhetett meg, és hát akkor leszek majd igazi keresztények, hogyha majd ezt is ráépítitek arra az alapra. Erről majd még többet később. Az igazi szabadság, ugye ez volt a másik ilyen dolog. Pál szerint ez már megadatott Krisztusban. Tehát nincsen szó arról, hogy még valami más kellene, sőt gyanús is, hogyha valami mást ajánlgatnak, mert gyanús, hogy az inkább egy rabszolgaság újabb igája lesz. A harmadik a gonosz erők ismerete és az ellenük való ellenszer. Ezt is vindikálták maguknak ezek a tévtanítók vagy tanítók, hogy ők ezt tudják. Aztán a negyedik az aszketikus testi és lelki gyakorlatok, böjtök, újhold ünneplés, különböző ünnepeknek a megtartása. És most már érezzük, hogy ez tényleg egy kicsit hát sok, vagy több, mint az, amit az evangélium mond. És aztán az ötödik az ismeret és a tapasztalás. Valamifajta új, olyan megtapasztalások, amik csak a beavatottaknak jutnak. Itt egy kicsit a gnózis juthat eszünkbe, ahol beavatási szertartások, vagy bizonyos ismeret, tehát feltételeztek, hogy az majd aztán eljuttat minket az igazi üdvösséghez. Ezek elitista vonzást gyakoroltak, hogy felsőbb szintre léphetsz. Hogyha ezeket elsajátítod, akkor egy felsőbb szintre léphetsz a keresztény ranglétrán, vagy a kegyességi szinteken, és hát ezek az emberek le is nézték az avatatlanokat, és megosztották a közösséget. Hát ezekre figyeljünk majd, amikor olvassuk a szöveget majd a későbbiekben. De most kezdjünk bele ebbe az első 8 versbe. Itt tulajdonképpen 3 dologról szeretnék beszélni ma. Arról, hogy Pál apostol hálát ad, nagy háládással kezdi, egyébként majdnem minden levelét így kezdi. Aztán a második pont az, hogy megerősíti az identitását a kolossébelieknek, hogy igenis ti igazi keresztények vagytok. A harmadik pedig az, hogy biztosítja őket arról, hogy a teljes evangéliumot kapták meg. Pál apostol hálát ad a kolossébeli gyülekezetért. Olyan szép, ezt fel is olvasom még egyszer. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mert hogy imádkozunk, értetek? Hálát adunk, mivel hallottuk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt ér bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazságbeszédéből, az evangéliumból. Hálát adunk. Amikor hálát adunk, az mindenképpen erőforrás, mindig nagyon pozitív dolog. Aki hálát tud adni, az táplálkozik ebből az erőforrásból. Aki hálát tud adni, az látja, hogy Isten jó, és amit kapunk, az jó. Hogy gazdag ajándékozó az Isten, és hát itt látszik ebből, hogy megáldott a Pál és Epafrásznak a munkáját. Hogy növekszik ez a munka, és ugye valahol máshol mondja az ige, hogy Isten igéje nincs beverve, sőt. És ugye tudjuk, hogy Pál apostol lesz a börtönből írja, de ettől még ő lehet hálás. Tehát az, hogy mik a körülménye, ez őt nem zavarja, mert azt látja, hogy az a munka, amit ő elkezdett, az szárba szökkent és virágzik. Sőt, ahogy mondom, miközben ő bénincsben van, az evangélium szárnyal, és még többekhez jut el. És ugye itt van, amit olvastunk is a lekcióban, hogy olvassátok fel a leveleket. Ez is, ez itt, az meg ott, tehát ezek a levelek cirkuláltak körbe-körbe, és az érdekes, ugye ez a még nagyobb szépsége ennek, hogy ezt most mi is olvashatjuk. Tehát igazán megmaradt évezredekre vonatkozóan, méghozzá változatlanul, és erre lehet építeni. A hatékonysága nagyobb lett azáltal, hogy Pál apostolnak volt ideje leülni, írni, imádkozni, gondolkodni. Jó, persze máshogy is lehetett volna, biztos, hogy menet közben is imádkozott Pál, amikor ment egyik helyről a másikra, vagy amikor tanított, de ennek is megvolt a maga helye és ideje, hogy Pál nyugalomban, börtönben, állami ellátásban, és írta a leveleket. Mi is átéltünk egy ilyesmit egyébként a mostani időkben, ez a tulajdonképpen a Covid időszak, amikor ugye először kétségbe estünk, hogy jaj, most mi lesz, és akkor még az Isten tisztelet is elmarad. Szóval nem tudom, emlékeztek-e ezekre a kétségbeesésekre, és aztán hála Isten leleményességének, meg a technikusainknak, meg a mostani technikának, nemhogy kevesebb lett volna, ahol eljutott az igen, hanem még több helyre is, mert hallottam de Magyarország sok tájáról kaptam a leveleket, hogy láttuk ám az Isten tiszteletet a YouTube-on, tehát még többet, és hogy néztük a számokat, hogy ugye itt most vagyunk egy olyan 100-150-200-an, a YouTube csatornán pedig néztek minket 300-400-an, és hát hogy ott nem egyedül ült valaki a képernyő előtt, hanem mondjuk 2-3-an, akkor még többen. Tehát Isten igét tényleg nem lehet bilincsbe verni. Hálát adott Isten kegyelméért Pál, és hálát adott a gyülekezetért, és hálát adott a helyzete ellenére adott hálát, és ez egy erőforrás. Aki hálát ad, az erőt merít Istenből. Úgyhogy ez itt a reklám helye. Nagyon fontos, hogy mi is tegyük ezt a viselkedésünk, a kultúránk, a gondolkodásmódunknak, az életünknek a részévé. Tehát aki hálát ad, az erőforrásból merít. Akiért hálát adunk, az is erőt merít. Miért? Hát mert tulajdonképpen itt dicséretet kapnak a kolossébeliek, hogy értékesek vagytok. Örülünk nektek. Nem tudom, hogy ti szeretitek-e, hogyha örülnek nektek. Na, gondolom, hogy igen. És tényleg ez néha úgy van, hogy amikor a körülmények nehezebbek, akkor még inkább örül az ember. Most nekünk ugye már két gyerekünk kirepült, és vidéken tanulnak. Hát tudjátok, hogy hogy örülünk nekik, amikor megjönnek? Mindent elfedünk, minden régi sérelmet, stb. Egymás nyakába ugrunk, és azt mondjuk, hogy úgy örülök, hogy te vagy az én gyerekem. Jó ezeket kimondani, és azt is jó, hogy úgy örülök, hogy te vagy az én szülőm. Hát szóval udvarlunk egymásnak, ez egy hálaadás, és nagyon jól esik, és erőforrás. És miért is ad hálát Pál apostol? Itt ez a hármas dolog, a hitetekért Jézusban, a szentek iránti szeretetetekért, és a mennyei reménységért. Ezek, tudjuk, hogy Pál apostolnak ilyen gyorsan csinál, voltak neki ilyen kis gyorsírásos, apostolos kifejezései, hit, remény, szeretet, hip-hop, megvan ennek a jelentősége. Most ebben nézzünk egy kicsit bele, mert ez a második pontunk, nem csak egyszerű háladás, hanem Pál ezzel a háladással megerősíti a kolossiaknak az identitását. Most hadd legyünk, nekünk is hadd legyen egy kis identitás erősítésünk káposztás mennyeléknek. A hitér, hogy mi hiszünk, ez jelenti azt, hogy mi keresztények vagyunk. És nem is akármiben hiszünk, vagy akárkiben hiszünk, nem magamban hiszek, nem a gazdasági helyzetben, vagy a világpolitikában hiszek, hanem magában Jézus Krisztusban hiszek, és nem is akármit hiszek, nem az, hogy volt, meg létezett, meg ilyesmi, hanem az, hogy ő az Isten fia, és az ő kereszthalála és feltámadása megváltotta a világot. Megváltotta a világot a bűntől, és az én bűneimet is megváltotta, illetve engem is kiszabadított a bűn hatalmából. Személyes megbocsátásban van részem. Az Istennel való kapcsolatomat ő boronált el, ő hozta helyre. Tehát abban hiszek, hogy Isten az evangélium által békélt meg velünk, és békéltetett meg minket, és fogadott be magához, családtagként, és fogadott be az örök életbe. Ugye ebben hiszünk, és akkor ebből már nagyon sok minden jön. Aki ebben hisz, az elkezd máshogy élni. Tulajdonképpen aki ebben hisz, az így hívjuk, hogy megtérés, újjászületés, és aki ebben hisz, az annak egy új szemléletmódja lesz. Ugye a megtérés nem csak azt jelenti, hogy fordulat, ez egyik szó, de másik az, hogy az értelem megújulása. Tehát más szemszögből, más szemlélettel kezd el mozogni. És viszonozni tudja az Isten szeretetét, amit felfogott, ami ránk ömlött, és felfogtuk, hogy Isten szeret engem. És most az ifiben volt egy bizonyságtétel, valaki, aki egyébként remélem, hogy készül a gyülekezet előtti bizonyságtétel, és ezzel elmondta az ifiknek, hogy hát én engem soha nem szerettek. Az anyám sem, apámat nem is ismertem, és nem tudtam, mi az, hogy szeretet. És amikor azt mondták nekem, hogy Isten szeret, akkor egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. És most már tudom. Tehát erről szól a kereszténység, hogy a szeretet ez megolvaszt minket, hogy ez átformál minket, hogy újjászületünk, és amit beengedek az Isten szeretetéből, és átmos engem, az túlcsorulva kiárad, és tovább folyik, és fertőz. Úgyhogy ez a befogadás terjed, és az csak személyesen én is csak annyit tudok mondani, hogy amikor én nekem ez engem személyesen átmosott, akkor nagyon meglepő volt, 20-21 éves körüli voltam, hogy az a fajta görcsösség, meg félelem, ami engem uralt addig, hogy jaj, mit befogadnak-e, meg jaj, mit szólnak rám, hozzám, meg jaj, hogyan kritizálnak meg. Tehát ez így lehullott rólam, lepattant rólam. Nem volt érdekes, mert egyszerűen átéltem azt, hogy engem már az Isten szeret, akinek aki a legfontosabb. Tehát akkor már többiek nem az, hogy nem fontosak, csak már másodlagosak. És nagyon, nagyon jó volt átélni, hogy tudtam én is nyitni, elfogadni, szeretni, kicsit így a gátlásaimat elveszíteni. Úgyhogy ez a szeretet az, ami a hitből, tehát egy hitközösségnek ez lesz a másik jellemző. Egyébként most itt hadd térjek rögtön a káposztás menyerékre, és hogy ha valaki minket kívülről néz, akkor ez a reklám helye is, hogy az a hírünk járja, országszerte, teológia szerte, stb., hogy ez egy nagyon jó hangulatú és egy nagyon szeretetteljes és befogadó gyülekezet. Hát Istennek legyen hála, most titeket is megdicsérlek, szembe dicsérlek, hogy ilyen hírünk van, biztos nem véletlen, mert sokan azt mondják, hogy azért jöttem ide, mert ahol máshol megfordultam, ott észre se vettek. Itt meg rögtön leszólítottak, még kicsit kínos is volt, észrevettek, és hát na, azért szorongtam is, meg zavarba is voltam, de jól is esett, na, hogy észrevettek engem. Úgyhogy ez a szerető figyelem, ez jellemző ránk, tartsunk ki ebben. Úgyhogy ha van itt valaki, annak, aki először van itt közöttünk, akkor kérem, hogy ne menjen új el, sem mellettem, sem mások mellett, de főleg mellettem ne menjen el, hogy ne köszönjünk, és ne nézzünk össze, és ne váltsunk egy pár szót, és ne mutatkozzunk be egymásnak. Persze tudom, hogy én többször is beszoktam mutatkozni, mert teljesen szita az agyam, és elfejtett, kivel találkoztam már, de akkor is, mert megreszírozom, hogy akkor is. És a harmadik dolog a hit és a szeretet után a remény. A remény, erről majd még több szó esik, de most csak annyi, hogy a reménység a kereszténységnek egy nagyon erős oszlopa, ami a legtávolabbi jövőről szól. Ami az elrejtett teljességről szól, arról a dicsőségről, aminek most még csak az előízét kóstolgatjuk. Tehát azért fontos ez, mert figyelem, tehát van aki, meg vannak olyan gyülekezetek, aki arra gondol, meg talán itt a tévtanítók is azt mondták, hogy ha te keresztény leszel, vagy hogyha te ugye, megkapod az evangéliumot, akkor minden csapása megoldódik. És akkor megszűnnek a szenvedésed, egyfajta keresztény protekció lesz, és akkor neked minden oké lesz. És nem így van. Nem így van. Valakinek még akkor kezdődnek a bajok, amikor megtér. Vagy akkor derül ki, hogy mennyi minden nincs rendben. A reménységünk arról szól, hogy azok az ígéretek és az a gazdag ajándék, ami Isten által el van téve, az a távoli jövőben van, ami szintén erőforrás egyébként. Ugyanis itt még nem birtokoljuk a Krisztus győzelmének minden gyümölcsét. Elkezdjük már ízlelgetni, de a kísértések, a fájdalmak, a szenvedések miatt, vagy a kudarcaink miatt ez a reménység kell, hogy kiemelje a tekintetünket ezekből. Mert egyébként ezek nagyon le tudnak minket kötni. Úgyhogy nem csüggedünk, ha elbukunk, vagy ha legyőznek, vagy ha megöregszünk, vagy elcsúnyulunk, vagy meghalunk, mert feltámadunk. Van egy feltámadás, és van egy örök élet reménysége, ez a miénk. Tehát nem menekülünk meg a haláltól, ha csak nem Krisztus közben vissza nem jön, és akkor elváltozunk az ő ábrázatára, és akkor találkozunk vele, de egyébként ez vár ránk is. Tehát ez a Pál apostol ezért ad hálát, ez a második pontunk, hogy a háladásomnak a lényege, hogy tudom, hogy ti hisztek, és hogy a hitből szeretett gyümölcs fakadt, és a szeretet mellett ott van még az a nagyon erős reménység, ami erősen tart benneteket, és ez azt jelenti, hogy keresztjének vagytok. Ez a kereszténység. Ez a kereszténység. És akkor itt elérkezünk a harmadik ponthoz. Pál biztosítja, hogy az igazi evangéliumot hallották. Aki az igazi evangéliumot hallotta és befogadta, igazi keresztjén lett. És ti az igazi evangéliumot hallottátok. Mert a látogatók, akik talán ezek a tévtanítók, vagy ilyen szellemi vezetők, kétséget támasztottak, hogy Epafrász a teljes evangéliumot hirdette nektek. Lehet, hogy még van valami, amit még Pál mondott neki, de nem adta át. De és Pál nagyon kedvesen, aranyosan mellé áll, és azt mondja, hogy nem, Epafrász hiteles. A 70-es, 80-as évek jelensége volt, hogy megjelentek új kis gyülekezetek itt hát Magyarországon is, meg Nyugat-Európában is, amit úgy hívt, úgy apostrofálták magukat, hogy teljes evangéliumi gyülekezet. Teljes evangéliumi gyülekezet. Ebben van egy kis fricska, hogy azok, akik eddig voltak, azok nem teljes evangéliumok. Van bennük evangélium, de csak rész szerint. Úgyhogy mi vagyunk a teljes evangéliumi gyülekezet. Itt, amikor a hídgyülekezete megalakult, meg néhány kis egyház, ez volt az önmeghatározásuk. Nem vitatom, hogy ez a jelenség, ahogyan ők megjelentek, ennek volt egy isteni küldetés része, hogy bizony rámutathattak a hiányosságainkra. Elképzelhető, hogy hiányosak a mi ismereteink, de nem az evangéliumunk hiányos, hanem maximum a gyakorlatunk. Lehet, hogy a felekezeti gyakorlatunk hiányos, lehet, hogy a gyülekezeti gyakorlatunk hiányos, vagy az ige hirdetési gyakorlatunk hiányos, vagy a kegyességi gyakorlatunk hiányos, lehetséges. Úgyhogy ebben sok mindenben jó, hogyha fejet hajtunk, és így mondom, hogy alázattal elfogadjuk, hogy van mit tanulnunk. De azért vigyázzunk arra, hogy nehogy hát így ilyen címként vagy pecsétként azt mondjuk, hogy hát mi vagyunk a teljes, mi képviseljük a teljességet. Itt ezek a gyülekezetek, hát itt most egy kicsit így gyors áttekintést mondok, hogy voltak ugye a 20.-21. századnak az izmusai, mindig valami izmus, valami szellemi áramlat, amiről majd még fogunk később többet hallani, most csak egy gyors áttekintés, hogy a 20. században a nagy tudomány, meg a modernitás azt mondja, hogy hát a racionalizmus, és akkor nem kell mindent úgy venni, hogy a Bibliában le van írva, jött a racionalizmus, meg jött a liberalizmus, és akkor a hitet egy kicsit megtépázta, meg a modernizmus, ugye szemben a tradicionalizmussal, a tradicionalizmus pedig nagyon a formákhoz kötötte a dolgokat. Minden izmus hordoz valami értéket, de minden izmus, amikor uralkodik, ez károssá válik. Aztán itt a karizmatikus mozgalom, ugye a 20. század elején a pünkösdi ébredésben, ott volt egy nagy szentlélek kiáradás, amit ugye a hagyományos egyházak meg is kritizáltak, hogy ez gáz, ez nem stimmel, meg el is határolódtak tőlük, és ugyanígy szegény pünkösdi mozgalom is kicsit így elhatárolódott ezektől az egyházaktól. Na aztán ez kicsit így elaludt, jött a második világháború, aztán jöttek egyéb ébredések is, tehát a háború után jöttek ilyen konzervatív talajról is ébredések, és aztán ez a 80-as, 90-es években jöttek ugye a új karizmatikus hullám, aztán 90-es évek végén a harmadik hullámnak nevezett torontói áldás, stb. Na mindegy, ezek csak ilyen, jó, hogyha tudjuk, hogy Isten lelke többször, így mondom, hogy megpróbálta az egyházunkat, úgyhogy volt ebben sok jó is, szép is, és volt ami kísértés volt. Aztán voltak ilyen szellemi irányzatok a 20. században, ugye, amikor ez a nagy racionalizmus jött, belefáradtak ebbe az emberek, és jött a New Age, meg jöttek az új pogányvallások, meg jött az ezotéria. Az ember megint valami annyira racionális volt, már kellett valamiben higgyen. Na, úgyhogy ezek az irányzatok, amik így szaladgáltak körülöttünk, és hát ezzel szemben azt mondja Pál, hogy maradjunk az evangéliumnál, maradjunk a kereszténységnél, és nem a keresztény felekezeteken múlik a dolog. Honnan tudhatjuk, hogy melyik az igazi? Honnan tudhatjuk, hogy a református felekezet igazi? Egyáltalán mit válaszunk? Ha valaki kívülről jön be, az mi alapján választ? A keresztkérések kurzus beindult, ugye, és most rengetegen vagyunk, hála Istennek, 20-valahányan, és akkor mindig a körkérdés, amikor bemutatunk, akkor kiderül, hogy a fele katolikus hátterű. Valahogy nem találták meg, vagy nem talált rájuk az egyháznak ez a stílusa, és hát ők most kezdenek érdeklődni, de nem mertek már azba az irányba menni, mert vagy sebeket kaptak, vagy túl bonyolultnak érezték, vagy a lelki alkatuknak nem felelt meg, úgyhogy így találtak meg minket. A fele ember pedig semmilyen háttérből nem jön. Vagy hát talán a nagyszülei voltak valamilyenek, de hát a szülei már nem, és ő sem. Úgyhogy lehet, hogy majd meg is keresztelkedik. Na, tehát értjük, hogy az emberek keresik azt a valami lelki antennáikkal, az, hogy hol van az Isten igéje, és az Isten igazsága. Jó helyen járunk? És akkor mi azt mondjuk, hogy hát itt vagytok, most már próbáljátok ki. Adjunk neki 3 alkalmat, és hogyha nem tetszik, akkor elmentek, és akkor pá. De hát igazán gyümölcseikről ismerjük meg, hogy milyen ez, és itt, amiért Pál hálát ad, ugye a szeretetért, a hit és szeretet és reménység, hát a jófa jó gyümölcséről reméljük, hogy megtapasztaljátok, hogy milyen ez a evangélium. Tehát az üdvösség és az evangélium nem felekezethez kötött, Isten nem a felekezeti hovatartozás érdekli, lehet egy nagyon jó katolikus gyülekezet, lehet egy nagyon jó baptista gyülekezet, és lehet egy nagyon jó református, vagy egy kisegyházi gyülekezet is. És ugyanez lehet nagyon rossz is. Tehát ugye ezen felekezetekben lehet valami nagyon rossz is. Ez a tanításon, a vezetésen, a lelkiségen múlik, nem a hovatartozáson. És Isten nem a felekezeti hozzátartozás érdekli, hanem a teljes és a tiszta evangélium hirdetése, a befogadása és a továbbadása. Hát ezen múlik, hogy keresztények vagyunk-e, vagy nem. Az igazság beszéde, ezt olvastam itt, ami ti hozzátok is eljutott, és gyümölcsöt terem az egész világon. Hát erről van szó. Ahol eljutott az igazságbeszéde, az evangélium, az Isten kegyelmének ismerete. Te figyelem, tehát az igazságbeszéde és az Isten kegyelmének az ismerete. Milyen légkör van egy gyülekezetben? Kegyelem légkör van? Befogadás légkör van? Figyelem, ez nem egy elvtelen liberalizmus, hogy minden jöhet, majd erről később lesz szó. Tehát mi az, amit befogadunk, és mi az, amit nem fogadunk be? Nagyon nehéz művészet. Befogadjuk az embert, aki segítségért jön, de különbséget teszünk, hogy figyelj, az, amit képviselsz, vagy amit hirdesz, vagy amit valahogy be akarsz ide csempészni, bocsánat, ez nem fér be. Meg kell mondani, ha megsérüljük, akkor is. Tehát figyelnünk kell erre. De hogy igazán a Krisztus beszéde a lényeg, az igazság beszéde, az Isten kegyelmének az ismerete, nem törvényvallás, nem törvényt hirdetünk, nem papi hierarchiákat hirdetünk, nem kegyességi túlzásokat hirdetünk, hanem szeretetet, kegyelmet, életet. És itt a szabadság a szeretetre, ami abból van, hogy átéltük az Isten szeretetét. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, és értem is adta, nem csak a világ, értem is adta, hogy aki hisző benne, el ne veszene, hanem örök élete legyen. Hát ez van nekem. És ez jó, és ezt szeretem, és ezt továbbadom, és ezt reklámozom. Erről szól. 3 kérdésem van, amit hazavihetünk, és amivel, hát így mondom, hogy tovább gondolhatjuk, tovább imádkozhatjuk az igét. Mennyire van a hálaadás a kultúrámban? Hát a személyes szokásaimban. Illetve mit tehetnék, hogy jobban benne legyen, hogyha valakinek ez nincs benne? Nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk Páltól. Második kérdés, látom, itt egy kicsit el van számozva. Mi bizonytalanít el ebben, hogy igazán keresztény vagy-e? Tehát, hogyha ez valakinek kérdés, mert új, vagy esetleg a régi tag, de valaki, hát, vagy valami elbizonyította, mi az? Azonosítsuk be. És hát álljunk a Biblia talajára. És aztán a harmadik, hogy honnan tudhatod, hogy amit tanultál, az az igazi evangélium, és az elége neked? Ez a 3 kérdés, ami a identitásunkra, a gyakorlatunkra és az evangéliumunkról szól. És csak egy nagyon pici történettel zárom. Most volt csütörtökön a presbiteri gyűlésünk, és közöttünk volt egy gyakornok, egy teológus gyakornok, aki most éppen nem tudott eljönni, de tulajdonképpen 2 hétig kísér minket, és mindenhol ott van. És hát amikor mondtam, hogy mutatkozz be, akkor mondtam, de ne csak te mutatkozz be, akkor a presbiterek is mutatkozzanak be. És akkor a presbiterek bemutatkoztak, és hogy mutatkoztak be, mindig elmondta a nevét, és aztán elkezdtem mondani, hogy és ez egy olyan jó gyülekezet, és annyira szeretek ide lenni, és olyan hálás vagyok. Mondom, jó van. Én azt mondtam, hogy mutatkozzatok be, de a gyülekezet mutassátok be. Na de közben melegedett a szívem, hogy ezzel van tele a vezetőségünk, hogy szeretnek ide járni, és büszkék rátok. Na hát ez egy jó végszó, ugye? Na azért el ne bízzátok magatokat. Az a kérésem tényleg, hogy méltó önvizsgálattal és ezeknek a kérdéseknek a feltevésével, aki a gyümölcsöket látja, az adjon hálát, és aki pedig nem látja, az imádkozzon érte, hogy legyen igazi megtérés, az evangélium igazi átmosása a szívében, és az a, az a továbbadás, amit Isten ránk bíz, mint Epafraszra, hogy ahol mi vagyunk, ott lesznek egy gyülekezetek, ahol mi eljárunk, munkahely vagy rokonság, lesz-e abból gyülekezet? Jó? Továbbadjuk ezt a szép beszéd, ezt az igazság beszédét és a szabadságot, a szeretetre. Na, az ige hirdetésére válaszolunk egy énekkel, és aztán utána imádkozunk, majd jön az imaszolgálatos dicsőítés. Igéd lámpás, ez a mi lámpásunk, ez a mi alapunk, amire építünk, ami nekünk a Isten kegyelmét közvetítés. Erre támaszkodunk. Imádkozzunk. Hálát adunk, édesatyánk, azért a szeretetért, amivel elárasztasz minket, megajándékozol minket Jézus Krisztusban, az ő személyében, az ő tetteiben, a halálában, a feltámadásában, abban, hogy bennünk akarsz lakni, és olyanná akarsz tenni minket is, mint ő. Köszönjük, Urunk, a szent lelkedet, köszönjük, hogy bennünk akarsz lakni, és nem hagysz minket egyedül, hogy bizonyosságot adsz. Köszönjük azt az identitást, amit kaptunk ezáltal, köszönjük, hogy te hozzád tartozhatunk, köszönjük, hogy a gyermekeidnek hívsz, köszönjük, hogy a családod tagjai lehetünk, és köszönjük ezt a családot is, köszönjük a nagy egyházat, köszönjük a szentek közösségét, köszönjük, hogy szerte a világban, amerre megyünk, a te embereid, a te gyermekeid, mindenhol a családtagjaink, és ahol amerre megyünk, ott mindenhol befogadással lelünk, mert testvérek vagyunk. Köszönjük, hogy van szűkebb családunk is, köszönjük ezt a gyülekezetet, a Káposztásmegyeri gyülekezetet, és köszönjük azt, hogy megvalósulhatnak azok a dolgok, tényleg a személyes kapcsolatokban, a hordozás, a támogatás, a vigasztalás, az erősítés, amire egy családot alkottál. Persze köszönjük a saját családunkat is, Köszönjük, hogy adtál nekünk szülőket, adtál nekünk testvéreket. Köszönjük a nagyszülőket, az egész rokonságot, akik szintén lehetnek ilyen támogató közeg. És köszönjük a nagyobb egyházat is, a Magyar Református Egyházat is, ami sokszor olyan megfoghatatlan, meg elvontnak tűnik, de mégis itt van körülel minket, és kereteket ad, támogatást ad, útmutatást ad. Köszönjük azokat a intézményeket, az iskolákat, köszönjük azokat a különböző kurzusokat, amiben képződhetünk, amiben a fiataljainkat és a munkatársainkat képezhetjük. Köszönjük, hogy annyi rengeteg kincsed van, olyan sok-sok mindennel megáldottál minket, és ezekkel mi mind élhetünk. Sőt, köszönjük a többi felekezetet is, akikből szintén táplálkozunk. Köszönjük, hogy jönnek ide is, meg mi is megyünk szabad keresztényekhez, katolikusokhoz, baptistákhoz. Köszönjük, hogy a te szereteted nem ismer felekezeti határokat. Köszönjük, hogy akik tényleg te hozzád vannak közel, azok egymáshoz is közel vannak, és nincsen semmiféle megosztó dolog közöttünk. Így kérünk, Urunk, hogy ne csak a felekezetek között ne legyen határ, hanem a szeretetednek ne legyen határa bennünk és általunk sem, hogy mindenki, aki lát minket, akivel beszélünk, akivel kapcsolatba kerülünk, az lássa, meglássa, felismerje a te szeretetedet, sőt, érintse meg a te szereteted rajtunk keresztül. Kérünk, hogy tegyél minket küldötteiddé, tegyél minket misszionáriusaiddá, tegyél minket gyógyítóiddá, orvosaiddá, hogy amerre mi járunk, és amerre hirdetjük az ígédet, az tényleg hasson, az gyógyítson, az formáljon, megújítson a családunkban, a gyermekeink között, a rokonságunkban, a barátaink között és a munkahelyünkön is. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyünk így ezzel a keresztjén megerősített krisztusi identitással mindenhol, ahol járunk. És Urunk, most azt is kérjük, hogy miközben bíztatsz minket, és érezzük ennek a bíztatásnak a szépségét, közben eléd hozzuk a gondjainkat is, eléd hozzuk a félelmeinket, a feszültségeinket is, eléd hozzuk azokat az embereket is, akikért küzdünk, akikért imádkozunk, legyen ezek akár a családtagjaink, vagy a barátaink, eléd hozzuk azokat, akik krízisben vannak, vagy betegségben vannak, a betegágyon levőket, a kórházi ágyon levőket, eléd hozzuk azokat, akik az életük végén tulajdonképpen a halálra válnak. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik erőt, és te adj nekik biztatást ezekkel a szavakkal, ezzel az identitással, az igéiddel. És így kérünk, Urunk, magunkért is, hogy nekünk is ezekben a helyzetekben, ezekben a krízisekben így adj biztatást. Kérünk, hogy adj nekünk tényleg ilyen jelenlétet, és most amikor a dicsőítésben veled vagyunk, kérjük, hogy te tápláld a lelkünket, és te adj nekünk lehetőséget, hogy éljünk a lehetőséggel, az imádsággal. Kérünk, Urunk, hogy nyisd ki a szívünket, és tudjuk, hogy te nálad is nyitott szívre találunk, a nyitott karokra találunk. Így kérjük, Urunk, hogy áld meg a Isten tiszteletünk folytatását, éneklésünket, imádságunkat, dicsőítésünket, és áld meg a további, a vasárnapunk további részét, és az életünk további részét Jézus Krisztus nevében. Amen. A dicsőítő blokkot alatt, aki akar, ki mehet imádkozni, illetve itt is maradhat, és így majd a végén az Úr Jézus imádságával zárjuk. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vételére készülve fennállva énekeljük a 463. énekünk mindegyik versét. Isten élő lelke, jöjj! Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldott vasárnapot, áldás békesség, viszontlátásra.